Jó estét kívánok, ma a Dimle Simcha, boldog ünnepet kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. A mai téma az miért a megtérés hónapjában tartjuk a legvidámabb ünnepet. A félelmetes napok után jön a legvidámabb ünnep, és egy kicsit úgy tűnik, mint az egyik vég, átvegyük a másik végre. A történet úgy szól, körülbelül 200 évvel ezelőtt volt Berlinbe egy nagy rabbi, az volt a neve Zvi Hirsch Levin. És ő nagyon jóba volt a városnak, most minek nevezünk, polgármesternek, uralkodónak. Ő jóba volt vele. És ő azt kérte, szeretne eljönni hozzá, hallotta, hogy van szukott, sátrak ünnepe, ő szeretne eljönni őt meglátogatni, vele ünnepelni. A rabbi azt mondta, rendben van. Eljött, és nagyon furcsa volt neki, a rabbinak volt egy szép lakása, és amikor már minden készen volt az ünnepi étkezésre, akkor fogtak mindent, lementek az udvarba, és egy kis sátorban ültek le, és ott megettek az ünnepi lakomat. Mikor vége volt mindennek, visszamentek a lakásban, a házban, megkérdezte az uralkodó, nem értem. Pesachkor, akkor a gyerek felteszi a kérdést, Mán is Tanna, miben különbözik, és négy kérdést tesz fel, amit a gyerek észrevesz, hogy eltérés van az egész évhez képest. Szukottkor, amikor elhagyják a meleg, kényelmes házat, kimennek a kis hideg sátorban, senki nem kérdez semmit, minden, mint a magától értető lenne. Miért annyira értető? Erre azt válaszolt neki a rabbi, érts meg, a zsidó nép olyan, hogy nagyon sokszor elnyomás van, menekülés, és ezért, amikor egy kényelmes meleg házból átmenek egy hideg sátorban, az nem kérdés, ez már sajnos évszázadok óta ilyen. De Pesachkor, amikor gyönyörű szépen van terítve az asztal, ünnepies, és minden, akkor teszi fel a gyerek egy kérdést, miben különbözik, miért más ez, valahogy szokatlan ez. Az uralkodó megértette, további kérdése nem volt. Most ez látszik, hogy a rabbi az nagyon-nagyon okos volt, de mi a valódi válasz erre? Mi a valódi válasz erre a kérdésre? Mi van? Miért ülünk a sátorban? A kérdés még, miért egyáltalán ülünk a sátorban? Nem történt a mai napon semmit. Tisri hó 15-en a zsidó történelemben nem történt semmit. Minden más ünnepkor történt valami. Pesachkor, Nisan hó 15-en, akkor szabadult a zsidó nép Egyiptomból. Szivan Ohó 6-án, akkor vették át a tórát. Rosh Hashanakor, akkor van a világ teremtése, új év. Jom Kippur engesztelés nap. De mi történt Jom Kippurkor? Hanukkakor győztek a szír görögök ellen. Purimkor, Ahasvérusnak a története, Eszter és Mordechai, mindig történt valamit. De Tisri 15-én bemegyünk a sátorban, de semmi nem történt ezen a napon. Ez az első kérdés. A másik kérdés az, mi ez a nagy boldogság? Miért örülünk annyira? A Tórában a sátrak ünnepe a szukott kapcsán háromszor írja a Tóra, vissza machta és örül. Az imakönyvben azt látjuk, amikor minősítjük és adunk címet nem, inkább a cím megvan, amikor azt mondjuk, milyen ez az ünnep, amikor minősítjük ezt az ünnep, az man simcha teinu, a boldogság, az öröm ünnep. Jeruzsálemben, a szentélyben volt a vízmerítés ünnepe, egész éjjel táncoltak. Annyira, hogy a Talmud azt mondja, aki ezt az örömet látta, aki nem látta azt az örömet, soha nem látott igazi örömet. Nézzük meg, mit mond a Midrás. Előbb már betettem ide a kommentekben, ide teszem még egyszer. Jó, akkor ott vannak a források. Nézzünk meg az első két forrás. Azt mondja a Midrás. Három utalást találunk az örömre, Szukat ünnepe kapcsán. Örül ünnepeden, legyél örömben, és örül az örökkévaló Istened előtt 7 napon keresztül. Háromszor van írva az, hogy örülni kell. Peszachkor azonban, mondja a Midrás, egyszer sem kerül említésre az öröm. Aceretkor, Sávuot ünnepen, egy említést találunk az örömre. Tarts meg Sávuot ünnepét, az örökkévalónak Istenet és öröm. Szukatkor pedig háromszor van írva. Maimonides, a következő bekezdés, mit ír Maimonides? Azt mondja Maimonides, bár minden ünnep alkalmával micva örülni, a Szukat ünnepe a túlcsorduló örömnek lett szentelve. A Bétasoéva ünnepségnek alkalmával a vízmerítés ünnepsége kapcsán. Az első ünnepnap előestén előkészítettek a helyet a szentében, a nőknek fent, a férfiaknak lent, megfújták a fuvolákat hegedűn és hárfán játszották, és mindenki megszólaltatta azt a hangszert, amihez értett. Ami azt jelenti, hogy Szukotkor az a legnagyobb öröm. És a kérdés, hogy minek, mi az oka ennek a nagy örömnek? Azt mondja a Tóra, örül, és a kérdés, hogy minek örülünk? A harmadik kérdés, hogy ha már van egy olyan előírás az örömre, akkor miért mond pont most a félelmetes napok után, a Tisri hónapban? A Szukat ünnep, ez igazi öröm, családi ünnep, és pont a legkomolyabb félelmetes napok után jön ez az ünnep. Sőt, a halacha, a Shulchan Aruch, a zsidó jog előírja, hogy össze kell kapcsolni a kettőt, hogy ne legyen olyan, hogy legyen egy kis rés a kettő között, hogy rögtön Yom Kippurból rögtön menjünk át a Szukotra. Ezért azt írja a Shulchan Aruch, az első oldal, az utolsó két forrás, micva a Szukát rögtön Yom Kippur kimenetele után előkészíteni, írja a Shulchan Aruch. Vagy a Chabad szokása könyve, Yom Kippur kimenetele után a Szuka építésével foglalkozunk, vagy legalább erről beszélünk. Azt jelenti, hogy rögtön, ahogy vége van a Yom Kippurnak, rögtön összekapcsoljuk ezt a Szukot. Ami azt jelenti, hogy az nem két külön dolog, valahogy a félelmetes napok azok visznek minket be a nagy örömbe. De hogyan? Szóval, mi a Szukot ünnepenek a titka, miért olyan nagy az öröm, és miért pont most Yom Kippur után? Akkor kezdjük lassan ismerkedni, jobban megérteni a Szukat ünnepe. Miért ülünk a sátorban? Valójában, ha megnézzük a Bibliát, akkor az egyetlen ünnep alatt Tóra egyetlen azt mondja, nem csak azt mondja, mit kell csinálni, hanem azt mondja, mi a célja az ünnepnek. Azért, hogy a további nemzedékek ismerjenek, ami azt jelenti, hogy az ünnepnek van egy nagyon fontos feladata, átadni egy üzenetet. Mi van írva a Tórában? Nézzük meg a forrásokban, a második oldal tetején. Azt mondja a Tóra, Vajikra könyvében, Mózes harmadik könyvében. Sátrakban lakjatok 7 napig, minden benszületett Izraelben lakjék sátrakban, és folytatja a Tóra ugyanabban a mondatban. Minek, miért mondtam azt, hogy lakjatok 7 napig a sátorban, hogy megtudjak nemzedékeitek, hogy sátrakban lakattam Izrael fiait, amikor kiszabadultak Egyiptomból, és a sivatagban vándoroltak. Azt jelenti, hogy a micvának egyértelműen oda van írva, hogy a célja, hogy a további nemzedékek ismerjenek meg ezt az állapotot. Erre azt írja a halakha, nézzük meg a második forrás, hogy azért, mert a Tóra azt mondja, hogy megtudják, erre azért írja így a Tóra, mert csak akkor lehet ezt a micvát megfelelően megtartani, ha tudjuk a szuka micvájának célját. Nem elég az enni a sátorban, hanem közben tudni kell, mi a célja. A macesz, a pászkát, amikor eszünk, nem kell arra gondolni, hogy miért eszünk a pászkát, a pászkának van tanítása, üzenete. A szukatkor van, a szukat micvájának van tanítása és ünnepe, és nélküle nem is érvényes. Nézzünk meg, gondoljuk egy percig, mi történt a sivatagban? Hogy vándoroltak a sivatagban. Most, ha valaki szeretne vándorolni a sivatagban, mire van szüksége? Először egy jó GPS-je, ami irányítja, egy okos telefon is rajta a GPS, ami irányítani őt az útban. Aztán kell neki egy kis fény, nem egy kis fény, nagy fény, valami olyasmi, ami a fénynek a forrása legyen, mert ha nem, akkor olyan sötét lesz az éjszaka, borzasztó. Aztán kell neki valami védelem, mert ott a sivatagban nem tud senkihez folyamodni segítségért, meg kell védenie magát. Aztán kell neki olyasmi, ami segíteni őt az úton járni, valamikor ki kell egyenesíteni az utat, és az is nagyon hasznos lenne, hogy valami esernyő, valami tető, ami védene őt az erős napsütéstől. Ez, ha egy ember vagy egy kis család szeretne menni a sivatagba. Képzelően kell, amikor egy nagy nép, egy pár millió ember nem egy hétre, hanem 40 évig szeretne vándorolni a sivatagban, akkor egy borzasztó logisztikai feladat ez. És a kérdés az, 40 éven keresztül hogy sikerült túlélni ezt, hogy sikerült az éjszakai sötétséget legyőzni, hogyan sikerült védekezni, hogy sikerült ez 40 éven keresztül. Erre azt mondja nekünk a Tóra, tudjál, hogy mondja az Isten, mert én sátrakban laktatom Izrael fiait. Most ez nem szó szerint egy sátor, hanem olyasmi, mint egy sátor. Ez mit jelent? Hogy 7 darab felhő lényegében egy zárt helyen voltak a zsidók, mert 7 darab felhő körbevette őket. 4 felhő minden oldalról, aztán alulról, kígyók és ilyesmi ellen, és utána a tetejéről, hogy a napsütés miatt, ez már 6 darab felhő, és utána 7., ami elülment, az pedig a GPS volt, az mutatta az utat. Ez volt, ami mutatta az utat, ez volt a védelem ellenségtől, ez volt a védelem veszélyes kígyóktól, vagy emberi ellenségnek, és a napfénynek. Azt mondja Rashi a Bibliához írt kommentárjában, 7 felhőről ír a Tóra a sivatagi vándorlás során. 4 égtáj felől, 1 felőről, 1 alulról, és 1 előttük. Ezek leeresztették a magaslatokat, felemeltek a mélységeket, és megölték a kígyókat és a skorpiókat. Ez volt a sivatagban, és a Talmudban olvasunk, Rabbi Eliezer azt mondja, ez a harmadik forrás a második oldalon, sátagban lakadtam Izrael fiait, Eliezer Rabbi mondta, a dicsőség felhői voltak. Ez olyan, mint egy sátor, mert 7 darab fal, vagy 7 darab oldalból állt. Akkor azt jelenti, akkor így már értető, hogy mi volt a nagy dolog, ami történt, amikor vándoroltak a sivatagban, hogy az örökkévaló teljesen gondoskodott értük, és minden szempontból megvédte őket. Aki még mindig van egy kérdés, hogy miért Tisri 15-e, miért a nyár végén, amikor már egy kicsit hideg van, és épp most a napokban itt Budapesten már jól lehet érezni, hogy jön a hideg tél, miért nem ünnepeljük Pesachkor, amikor szabadultunk Egyiptomból, akkor elindultak a felők, akkor elindult ez a sátorrendszer. Akkor miért nem akkor ünnepeljük a szukatot? Erre azt írja a Shulchan Aruch a Tur, azt mondja, nagyon egyszerű. Azt mondja, hogyan lehet jobban látni, hogy mi azért megyünk a sátorba, hogy micvát teljesíteni. A nyár elején, amikor kellemesebb kint a sátorban, mert a kicsit hűvös, jön egy kis szél, vagy a nyár végén, amikor már kellemesebb a lakásban, és mégis kimegyünk a sátorban. Ezért mondta az Isten, hogy Tisri 15-e menjünk ki a sátorban. Nézzük meg a forrásokból, utolsó előtti. Bár Nisan hónapban vonultunk ki Egyiptomból, mégsem akkor kell szukát állítanunk, mert az már a nyár kezdete, amikor az emberek szokása árnyékat adó sátrat építeni, és így nem lenne felismerhető, hogy egy isteni parancsot teljesítünk. Ezért kaptok azt az előírást, hogy a 7. hónapban építsünk szukát, amely az eső ideje, ilyenkor az emberek szokása elhagyni a sátrakat, és visszaköltözni a házba, mi viszont éppen ekkor hagyjuk el házainkat, és költözünk sátorba. Érdekes, Izraelben talán főleg az a különbség, az eső vagy nem eső. Tehát itt Európában, Kelet-Európában az hideg és meleg is a nagy különbsége itt a nyár folyamán, és így szeptember végén, vagy valamikor még október első felében. Így értető, hogy mi a szukatnak a micvá. Ugye az első kérdésünk az volt, mit teszünk a sátorban, mi történt Tisri 15-e? A válasz erre az, hogy nem csak Tisri 15-e történt, hanem 40 éven keresztül történt, hogy sátorban ültünk, mert az örökkévaló megvédett minket a vándorlás során, és ezt akarja az örökkévalót adjuk át a következő nemzedékeknek. De ez kapcsán, erre a magyarázat kapcsán még van két kérdés. Az egyik kérdés az, hogy miért van egy ünnep, a védelemért van ünnep, amikor emlékezünk arra, az Isten megvédett minket 7 darab felhővel, de nincs ünnep arra, az örökkévaló mannát biztosított nekünk, hogy legyen mit ennünk, vagy vizet biztosított nekünk, hogy legyen mit innünk. Miért nem kell ezekre emlékezni? Egy további kérdés, hogy a halacha szerint a szuka, a sátornak nem kell, hogy legyen 4 teljes fala, hanem 2 teljes fal, és még mondjuk 2,5 fal. Erre felmerül a kérdés, ha a védelemre emlékezünk, 2,5 fal, 3 fal az még nem védelem, csak 4 fal az a védelem. Azt jelenti, ha arra emlékezünk, hogy 7 darab felhő volt, mert minden irányból, minden szempontból védve voltunk, akkor miért elég erre emlékére 2,5 falat építeni? Erre a Rebének van egy nagyon szép gondolata, és azt mondja, a manna az egy alap dolog, arra nem kell emlékezni, arra, az, abban nincs, abban nem mutat az örökkévaló a különleges szeretete, mert ha nem adott volna mannát, meghaltunk volna. Ha nem adott volna vizet, akkor megint meghaltunk volna. Ha nem védte volna minket az ellenségtől is, a skorpióktól is, a kígyóktól, megint halál lett volna. Egy dolog van, amit az örökkévaló biztosított nekünk, ami pluszban van, és ez mutatja, hogy mennyire szeret minket. Az pedig az árnék. Árnék nélkül is lehet élni, az nem élet és halál kérdése, csak szenvedés. Rengeteg család van, akik csak utóbbi években lett nekik légkondi. Évtizedeken keresztül légkondi nélkül éltek. Lehet élni légkondi nélkül, maximum egy kicsit kellemetlen, kicsit meleg, de lehet élni. Az örökkévaló biztosított nekünk mindent, mindent, amit kellett, ami nagyon fontos volt, és ezen kívül nem csak az, ami nagyon fontos, hanem még pluszban, hogy kellemes is legyen, és erre védte minket az árnéktől is. Ezért tényleg a hálában a legnagyobb hangsúly van a tetőről, mert azt mutatja, hogy az örökkévaló megölöl minket. Szeretne biztosítani nekünk mindent, hogy jól érezzük magukat. Nézzük meg itt a Rebbenek az írása, a második oldal végén. Az Alter Rebbe kihangsúlyozta, hogy a szukát árnék céljából kell építeni, hogy emlékeztessen a dicsőség felhőire, melyek árnékat adtak a tűzőnek elő. És elmondhatjuk, hogy ezzel megoldást találunk a Tóra kommentátorok két kérdésére. Egy, miért csak a dicsőség felhőire emlékezünk, és nem a sivatagi vándorlás többi csodájára, a mannára, stb. Második kérdés, miért kóserod olyan szuka, melynek csak két teljes és egy rövid oldala van, miért nem kell minden irányból befedni, mint ahogy a dicsőség felőítették, minden oldalról védtek minket. A válasz erre, mert a szuka lényege, hogy arra a túláradó szeretetre emlékeztessen, melyek következtében a zsidók minden nehézség nélkül tudtak vándorolni, még a forróság elől is árnék védte őket. És ezért erre emlékezünk, és ezért a legalap dolgokra nem is kell annyira emlékezni, mert az nagyon hálásak vagyunk érte, de az nem mutatja az a plusz erős szeretetre. Ez mutat a plusz és erős szeretet, hogy az árnyékat is biztosított nekünk. Akkor így már értettünk, mi az a szukadnak a micvája, mire emlékezünk, mi az üzenet, amit átadunk, miért most ünnepeljük, és nem Pesachkor. Most nézzünk meg a másik része az ünnepnek, az öröm. Minek örülünk, mi a nagy örömnek a forrása, annál is inkább a legnagyobb öröm az Szukkot van, de miért? Most valójában itt el kell ismerni, hogy mások a körülmények, ahogy mi élünk, és ahogy őseink éltek. Őseink egy agrár társadalom volt. És ez most a szukad ünnepe egy nagyon különleges pont annak, aki kint dolgozik a mezőn. Pesachkor, akkor van a gabona aratásnak a kezdete. Sávuotkor van a fa gyümölcsnek a szedésnek a kezdete. Szukottkor van a betakarításnak a vége. Szóval, jön a Pesach, vége van a télnek, érett a gabona, kezdődik az aratás. Aztán már jól ma belementük a melegben, most már a fa gyümölcsének is elkészült, és a gabona után folytatja az ember is szedi a gyümölcset. Végre jön a tisti, a nyár végén már mindent bevisz a raktárban. Így már értető az örömnek a foka. Peszachkor, Peszach ez egy ünnep, az ember örül annak, hogy már itt van az aratásnak az ideje, de még a kezében nincs semmi. Örül, hogy húha, van itt egy óriási potenciál, nézi a földet, nézi a mezőt, hű, mennyi gabona készült, és neki áll aratni. Befejezte ennek az aratása, és kezdi a fa gyümölcsnek a szedése. Most már nagyobb az öröm, mert a gabonát azt már aratta, és most már neki áll a gyümölcs, most már nagyobb az öröm. De az igazi nagy öröm, ez cukottkor van, amikor már minden a raktáron van, azt mondja, nagyon sikeres évünk. Nagyon sikeres évünk volt. Ezért Peszachkor nem lehet elvárni olyan nagy örömet, Savuotkor már lehet elvárni többet, Szukottkor háromszor mondja a Tóra, hogy Samachta is örül. Nézzük meg a Midrást, a Midrás összefoglalja. Harmadik oldal, második bekezdés. Peszachkor a termének még csak sarjadnak, és nem lehet tudni, hogy milyen lesz a termés. Ezért nem említik a Tóra az örömet. Atzeretkor, Sávoltkor egyszer említi a Tóra az örömet, mert betakarítják a termést. De a fa gyümölcsei még éretlenek. Szukat ünnepen azabban háromszor említi a Tóra az örömet, mert a terményt és a gyümölcsöket is betakarítottak. Már minden kézben van, most már lehet mondani, mennyi volt az évnek a haszna. A kommentátorok még egy gondolat tesznek hozzá, hogy miért pont most van az az előírás, hogy sátorban ülni. Miután az ember végig ledolgozta az egész évet, és már a siker a zsebében van, minden betakarított, minden már a raktárban van, akkor az ember képes azt mondani, aha, látod, mondja magának, jól dolgoztál, itt van az eredmény. Mert azt mondja a Tóra, kinek köszönhető ez a nagy áldás, ez a nagy siker, menj el csak ki a sátorban. Emlékezz csak, hogy mivel kezdtél. Te csak úgy kezdtél az egészet, amikor bejöttél Izraelbe, csak egy sátorban voltál. Kinek köszönhető az egész sikert? Az örökkévalónak. Azt jelenti, akkor, amikor a siker már a zsebünkben van, akkor kell a leginkább emlékezni, hogy honnan jön a siker. Honnan jön az áldás? Az Istentől. Nézzük meg a következő forrás. Rasbam az Rashinak az unokája. Rebénu Shmuel ben Meir. Meir volt Rashinak a veje, és Rashi az Rebénu Shlomo Yitzhaki. Azt mondja Rasbam, minden jóval ellátott házakból mennek ki a betakarítás idején a sátorban ülni. És arra emlékeznek, hogy a sivatagban nem voltak birtokaik, és nem voltak házaik, ahol ülhettek volna, hogy ne szálljon fejükbe a dicsőség a bőséggel megtöltött házaiktól, és nehogy azt mondják, hogy a saját kezük műve mindez. Nem. Ezért kellett kimenni a sátorba, mert akkor már van a siker, akkor már van a sikernak a zsebünkben, és ezért fontos kimenni. Szóval, Szukott ünnepe szimbolizálja az, hogy a betakarítás vége vagyunk, ezért van a nagy öröm. És ezért van az, hogy kimegyünk a sátorban, hogy emlékezni, hogy a sikernek van forrása, az pedig az Istentől van. A kérdés, hogy most mégis mit jelent ez? Mit jelent ez nekünk? Mi nem vagyunk, legalább a legtöbbünk, nem dolgozunk kint a mezőgazdaságban, szüleink, őseink utóbbi sok száz évben a legtöbb esetben nem dolgozott mezőgazdaságban, akkor mit jelent ez a nagy öröm nekünk? Honnan van nekünk ez a nagy öröm? Nekünk nincs betakarítás, nekünk nincs se gabonánk, amit aratunk, se fagyümölcsöt, amit szedünk. Honnan van nekünk ez a nagy öröm? És miért kell, hogy legyen a Jom Kippur rögtön vezessen át minket a engeszteles napból egyenesen a sátrak ünnepében? Akkor itt ide kell jól elgondolkodni. Van-e történet? Volt egy híres haszid mester, a Neshizi Rabbi Mordechai. Ő a haszidizmus harmadik nemzedékeben volt. Amikor ő még fiatal volt, akkor üzletelt, és volt egy micva, ami neki nagyon-nagyon fontos volt, az pedig az ünnepi csokor. Fűzfa az van Kelet-Európában bőségesen. Pálma ágat és mirtusz ágat lehetett hozatni, jó, azt már hozni kell messzi földről, de ezt lehet hozni, nem romlik el, van belőle sok. Az etrog az egy ritkabb dolog, az etrog az egy érzékeny gyümölcs, sokszor tönkre megy, még a fán, szállítás alatt, szóval az egy különleges gyümölcs. És ezért régebben az volt a szokás, hogy az egész hitközség, az egész közösség együtt egy vagy két ünnepi csokrot tudott beszerezni. De Rabbi Mordechai úgy döntött, hogy neki kell saját. Neki kell saját. Annyira szerette a micvát, hogy egész évben, amikor üzletel mindig félretett pénz, hogy legyen neki, hogy tudjon venni magának egy szép etrog. Volt egy év, amikor nagyon nehéz, nem volt olyan sikeres év, de mégis ember fölötti erővel félretett pénz, mégis, hogy jön a szukot, tudjon szerezni, tudjon venni egy nagyon szép etrógat. Rosh Hashanah utáni napon, új év utáni napon elindult a nagyvárosban, és már egész idő alatt arra gondolt, húha, milyen szép etrógot fog venni, mégis összegyűlt egy kis pénz, és lesz neki egy szép etrog. Amikor megérkezik a piac, a piacra érkezik, egyszer csak hallja, valahonnan jön egy nagy sírás. Utána járt a hang után, azt látja, hogy idősebb zsidó bácsi ott ül és sír. Nagyon megsajnált őt. Azt mondja, miért tetszik sírni? Erre azt mondja, képzeld el, az én munkám, hogy én vízmerítéssel, vizet szállítok, hozok vizet. Az a probléma, nekem volt egy lovam, és az megdöglött. Képtelen vagyok a hátamon szállítani ezt a sok vizet, és akkor miből fogok ellátni magamat és a családomat? Erre kérdezi Rabbi Mordechai tőle, mennyi pénzre van szükség? Erre azt mondja, megmondja az összeget. És ez pontosan annyi volt, amennyi volt a zsebében azért, mert megspórolt annyi pénzt, hogy tudjon etrogot venni. De a Mordechai nem hezitált egy percet se, kivette a pénzt, azt mondta a bácsinak, tessék, itt van a pénz, vegy magadnak egy új lovat, és menj el ellátni a családot. Amikor ugyan már nem volt mit keresni ott a piacon, mert nem volt pénze, megfordult és hazament. És tudta nagyon jól, hogy idén nincs etrog, jó, teljesíteni fogja a micvát, ugyanígy, hogy mindenki a közös etrógra, a közös ünnepi csokorra. Hát, emberek kezdtek őt vigasztalni, jaj, hát sajnálunk, hogy idén nem fogsz tudni külön etrógra mondani az áldást. Erre azt mondta, hogy Mordechai nagy mosolyal és örömmel. Mindenki fogja mondani az áldást az etrógra, én pedig fogok mondani az áldást a lóra és a kocsira. Ami azt jelenti, hogy Rabbi Mordechai ebből is merített erőt. Mi az, ami adja az embernek az örömet és az igazi boldogságot? Hát ez a nagy kérdés. Ez a nagy kérdés. Mitől van az embernek igazi öröm és boldogság? És erre több kutatási eredmény azt mutatja ki, hogy az igazi öröm és boldogság az nem attól van, hogy mennyi pénze van az embernek, hanem az ember érzi, hogy ő egy érték, az élete egy érték, van értelme mindennek. Az ember érzi, hogy van cél az életében, akkor nagyon jól érzi magad, van egy belső öröm és boldogság, mert látja, hogy az élet valamit hoz. És ez nem attól függ, hogy könnyű az élet, vagy nehéz. Lehet, hogy valakinek nagyon könnyű az élete, de nem lát értelmet ennek. De mire jó ez? A másik embernek nehéz, sok erőt kell befektetni, de látja, hogy van értelme, van értéke mindennek. A Elul hónap, a megtérés hónapja, Tisri hónap elején, az új év, Rosh Hashana, Yom Kippur, az engesztelés napja, az hihetetlen nagy belső boldogságot ad az embernek. Nem azért, mert könnyű ezek a napok, egyáltalán nem könnyű. Ezekben a napokban az embernek emelkednie kell a saját természete fölött, megtérni, le kell szokni rossz szokásokról, és aztán még Yom Kippur előtt oda kell menni olyan emberhez, akit megsértettem, és bocsánatot kell kérni tőle. Ezek nem könnyű dolgok. Ezek nem könnyű dolgok. De aztán még megtér, és el kell ismerni, hogy hibáztunk, pedig az ember soha nem szeret elismerni, hogy hibázott. Akkor el kell nyomni valamennyire az egót, el kell nyomni a saját preferált kényelmet, és azt tenni, ami helyes, és ami jó. Le kell szokni olyan vágyakról, ami anyagi, materiális vágyak, mert nem ez nem szabad, és nem lehet. Aztán ilyen Yom Kippur, amikor le kell mondani mindenről, evés, ivás, bőr, minden. De ez az, ami biztosítja nekünk a nagy örömet. Az ember azt mondja, nehézen dolgoztam, de jó irányba megyek. Jó irányba megyek. Ugye a siker élmény az nem attól van, mert az ember egy könnyű feladatot teljesített. Lehet, hogy nagyon nehéz volt a feladat, mikor megtette az ember, azt mondja, sikerült valamit megtenni, jó úton haladok, és jó irányba megyek. A Bibliában van egy nagyon különleges történet. Amikor készülnek felépíteni a Jeruzsálembe a szentét, akkor Dávid király felhozza Jeruzsálembe a fridládat. Mikor Dávid ezt látja, akkor az van írva, hogy a Dávid a király kezd táncolni, örülni, és nagy-nagy táncba elindult. A felesége, Michal, aki az előző király, Saul királynak a lánya volt, neki ez nem tetszett. Hát, egy király nem így viselkedik. Az apámnál soha nem láttam ilyesmit, és szólt is a Dávidnak, hogy egy király nem így viselkedik. Dávid pedig azt mondja, nem, nem, ez egy belső öröm, amit muszáj kifejezni. Felmerül a kérdés, de tényleg, Michal két királyt, neki volt összehasonlítási alapja. Itt volt a Saul király, az első zsidó király az ő apja, és itt volt a második zsidó király, Dávid, az ő férje. És tényleg miért van az, hogy a Saulnál soha nem látta ilyenféle nagy öröm, amit táncban mutatkozott ki, és Dávidnál igen. A válasz erre az, Dávid, ő inkább a megtérő fajta ember volt. Nála voltak ilyen hullámok, valamikor így viselkedett, valamikor úgy viselkedett. Amikor az embernek van hiány, akkor sokkal jobban értékeli az, ami van, és akkor sokkal nagyobb az öröm, mert érzi és értékeli azt, amit ő elért. Saul, ő pedig mindig cádig volt, nála nem volt soha hiány, és mivel nem volt soha hiány, soha nem volt ez az emelt, különleges emelt érzése. De Saulnál mindig ugyanaz a szint volt. Dávidnál pedig pont azért, mert most átment egy Jom Kippur, egy engesztelés napján, ezért jött ki a nagy öröm nála. Szóval a Szukot ünnepe, a sátrok ünnepe, az nem véletlenül Jom Kippur után van, hanem azért olyan nagy az öröm Jom Kippurkor, azért olyan nagy az öröm Szukotkor, sátrak ünnepen, mert most egy pár napja volt a Jom Kippur. Azért, mert most sikerült elérni, sikerült emelkedni egy ilyen magas szintre, sikerült leszokni rossz dolgokról, sikerült megtérni, sikerült engesztelést szerezni. Nehéz munka volt, de ezt hozza ki a nagy örömmel. Ami azt jelenti, nem az a kérdés, ugye azzal kezdtünk, hogy miért a megtérés hónapjában tartjuk a legvidámabb ünnepet. Nem, hogy miért, nem is lehetne máskor, mert a megtérés hónapja az hozza ki a nagy örömet. Térünk vissza a három ünnepre, amit előbb elmagyaráztunk, ilyen mezőgazdasági lépésekben. Most nézzük meg ez másképpen. Pesachkor szabadul a zsidó nép Egyiptomból, és teli hittel láttak a 10 csapást, láttak, hogy a víz ketté vált, szóval nagy öröm. De valójában miben mutatkozik ez be? Még soha ez a nagy hit, amit szerezték, az alatt láttak a csodák, az a szívükben van, soha nem mutatkozott be. Ez egy nagy, nagy dolog, de az csak egy kis öröm. Sávoltkor már vállaltak a tórát. Átvettek a tórát, most már elköteleztek magukat, az a nagy hit, az cselekedetekben be fog mutatkozni. De még nem teljesítették ezt a sok micvát. Aztán a nyár folyamán teljesítjük a micvákat, megtérjük, rendezünk mindent. Akkor most már Jom Kippur után, Szukotkor, itt már van hely a nagy örömnek, most már tényleg értelmes életet élünk. Nézzünk meg a harmadik oldal végén a rebétön. Pesach ünnepe az Isten szolgálat kezdetét szimbolizálja. Az Isten hit elkezd munkálni bennünk, mikor látunk a nagy csodákat és minden, azonban a hit csak az alapot képezi, és még nem a gyakorlati megvalósítás. Ez hasonló a termés beérésének időszakához, mely alatt a termés potenciálisan már létezik, de még nem történt meg az aratás, az egy potenciál csak. Sávolt ünnepen megkaptuk a tórát, és az isteni akarat megvalósításának lehetőségét. De a gyakorlatban még nem tettük ezt meg, mi vállaltuk mindent, átvettünk a tórát. Már kezd valóra válni az a potenciál, a hit, ami a szívünkben van, de még nem jutott kifejezésre. Ez hasonló az aratás időszakához, amikor a termés már beérett, de még nem vittük haza. A sávod és szukat közötti időszak a mica gyakorlati betartásának és a szentség begyűjtésének ideje életünkben és tulajdonunkban. Ez különösen Elul és Tisri hónapban nyilvánul meg, a megtérés szolgálatban keresztül, amikor az ember Istennel való kapcsolatban megszilárdul, még ha vétkezett is, és úgymond elszakad az örökké valótól, az embert ez rossz érzéssel tölti el, megbánja a bűneit, és visszatér a teremtő szolgálatába. Ezért következik a betakarítás ünnepe, éppen a megtérés időszaka után, mert ez a szentség életünkben foglalásának kiteljesedése. Az ember örül annak, itt van a sikerélmen, hogy sikerül az örökké valóval erős kapcsolatba lépni, nem csak potenciálisan hit alapján, hogy Peszachkor, nem csak, hogy vállaltunk a Tórát teljesíteni, Sávuotkor, amit teljesítettük is, egész nyáron, amit nem teljesítettük, azt most Jom Kippurig rendbe hoztunk, akkor itt van a örömnek a csúcspontja. Szóval ünnepeljük a szukotot, ez a hitünknek a beteljesedés, és ezért van a nagy öröm. Köszönöm a figyelmet, holnap este köszönt be a sábesz, ez egy különleges sábesz, mert ezen a sábeszen nincs heti szakasz. Mert ünnep van, és a heti szakasz átadja a helyet az ünnepnek. Ezért az utolsó heti szakasz nem most sábeszkor fogunk olvasni, az utolsó heti szakasz az jövő szerdán fogunk olvasni, Szimchat Tóra napja, amikor táncolni fogunk a Tórával. A haszid szokás az, hogy jövő héten hétfőn este, Smini Atzeret este, Ked este, Szimchat Tóra este, mindkét este táncolunk a Tórával, mindenkit szeretettel várunk a zsinagógában, nálunk a Vasváriban 4:45-kor fogunk kezdeni az imát, 4:48-kor kidus és tánc a Tórával, mindenkit szeretettel várunk, és a holnap esti Sábeszre mindenkinek Gut Sábeszt és Gut Jamtev, hogy inkább ilyenkor azt nem szoktunk mondani Gut Jamtevet, mert fél ünnep van, Guten Majed. Boldog ünnepet kívánok, köszönöm szépen. Bár megnézem, most eszembe jutott, hogy nem nézte meg, talán vannak kérdések, amire válaszolni kell, de nem, nincsenek kérdések. Akkor köszönöm, és boldog ünnepet, és Gut Sábeszt kívánok mindenkinek.